Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, szeretettel Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Pálnak a Tesszalonikaiakhoz írott levelében, első levelében, a 4. fejezet 13. versétől kezdve a következőképpen. Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk, az Úr eljöveteléig nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállani a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradtunk, vele együtt elragadtatunk a felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban. Még 1989-ben is megjelent egy direktíva, azt hiszem, hogy így nevezték, azt a zöld könyvecskét, amelyet az MSZMP adott ki, azok számára, akik társadalmi temetéseken szónokoltak, vagy ma ugye utódaik a polgári temetéseken szónoklók. És ebben a direktívában azt az utasítást adják, két nagyon fontos, nagyon lényeges utasítást adnak ebben a zöld könyvecskében. Az egyik szempont a szónokra vonatkozólag, hogy csak a múltról beszéljen a temetésen. Második szempont, a halála mindennek vége. Miért említem azt, hogy ezt a két szempontot még 1989-ben is fontosnak tartották, amikor a minden összeomlott? Azért, mert nem volt ez más, mint egy természetes, elhárító mechanizmus, a lélektan ezt így nevezi, tagadni mindazt, ami valóság. Na, nyilván nem csak ezen a területen tagadták ugye a valóságot, de most az igény szempontjából ez a lényeges. A halál utáni életnek a tagadása. Csak a múltról beszélni, halállal mindennek vége. Minél kevesebbet foglalkozzunk az elmúlással. A másik elhárító mechanizmus az tovább él, és nem csak a kommunizmusban volt, nem csak arra jellemző, hanem előtte is, utána is megvan. Természetesen él az emberben mindig is a halállal szembeni ellenállás. Ezt úgy nevezzük, hogy üzenjünk hadat úgymond a halálnak, tegyünk úgy, mintha rajtunk nem fogna, mindig csak a másik emberrel történik meg valami szerencsétlenség. És ezt ennek tudják be a lelki gondozók, pszichológusok azt is, hogy egyre több a gyorshajtó, és közben mondják azt, hogy na hát mi túléltük, hát nem olyan veszélyes ez a gyorshajtás. Túl lehet élni. Életben lehet maradni. Hadat üzentünk a halálnak, fittyet hánytunk rá. Ez már csak a tudat alatti gondolkodás. Vagy ide tartozik az is, üzenjünk hadat egy országnak, amelyről tudjuk, hogy nálunk mondjuk jóval gyengébb, és aztán beszámolnak a hírekben, hogy ugye az ő oldalukon sokkal több volt a vesztesség, nálunk csak néhány. Tehát mi hadat üzentünk a halálnak, Persze, hogy a felszínen, hogyha mondjuk veszünk egy iraki háborút, akkor az olaj, a pénz mozog, de engem sokkal jobban érdekel a mélyebb réteg. Mi van mélyebben? Milyen lelki mechanizmusok vannak? És persze ehhez mi is, mint kis ország csatlakozhatunk, és mi is megmutathatjuk, hogy bizony visszajövünk mi onnan. Fittyet hányunk a halálnak. Valaki, aki nagyon sokat foglalkozott a halál körüli dolgokkal, mondja azt a megállapítást, hogy régebben sokkal többen hittek a halál utáni életben, az örökké valóságban, és éppen ez a hit erőt adott az embereknek ahhoz, hogy jobban átvészeljék azokat a szenvedéseket, betegségeket, akár testi, akár lelki megpróbáltatásokat, amelyekkel szembe kellett nézniük. Persze lehet, hogy voltak, akik helytelenül gondolták át ezt a dolgot, és úgy fogalmaztak, hogy na hát a szenvedésünkért jutalmuld majd a mennyben kárpótolnak, majd a szenvedéseinkért jutunk a mennybe. Persze egy evangélikus vagy református hívő azt mondja, hogy Jézus Krisztus érdeméért, az ő szenvedéséért megyek a mennybe. De minden esetre, bárhogy is gondolták az emberek, akár helyesen gondolkodtak teológiailag, akár helytelenül, az biztos, hogy a szenvedéseiket túlélni segített az örök létnek a hite. És azt mondja ez a tudós, hogy nagyon rossz cserét csináltak az emberek. Ő úgy tudja, kutatásai alapján, hogy nagyon sok templomos ember sem hisz a túlvilági életben. Azt mondja, nagyon rossz cserét tettünk ezzel. Nagyon rossz csere volt ez számunkra, hiszen a szorongásoknak, a neurózisos megbetegedéseknek a 70-80%-a fel nem dolgozott halál élményből, halál félelemből, gyászból származik. Nagyon sok ez. Tudjuk jól, hogy mennyire emelkedik a szorongásos, depresszív, stb. Betegeknek a száma. Ez összefüggésben van azzal, hogy egyre több ember nem hisz a túlvilági életben. Nem tudják, nem tudjuk elhordozni az életnek a terhét, a szenvedéseket, betegségeket, az örök lét hite nélkül. Ez lehetetlen. Teljességgel lehetetlen. És ennek a következménye aztán, hogy egyre több az agresszív cselekedet, háború, agresszív élet, mert az ember így szeretné megmutatni, hogy ő szembe száll a halála, és ő valaki. És ez összefüggésben van aztán az utolsó idők egyik jelével, amikor Jézus azt mondja, hogy mindenfelől háborús híreket fogtok hallani, és nemzet-nemzet ellen támad. Nem csak a mai ember került azonban bajba, egy csapdába ezzel, ne gondoljunk a halál utáni életre, ott aztán mindennek vége, és csak a múltról gondolkodjunk. Ezzel nem csak a mai ember került csapdába, hanem a tesztalonikai hívek is csapdába kerültek, ugyanis ők elhitték azt, hogy Jézus az élet, ők elhitték azt, hogy ő a feltámadás, és hogyha benne hisznek, akkor nem halnak meg, hiszen ezt mondja Lázár sírja közelében Jézus, hogy aki hisz én bennem, az nem hal meg soha. Ezt elhitték ők, viszont szembe kerültek, ahogy elteltek évek, sőt évtizedek, hogy a gyülekezetben természetesen jöttek a halálesetek. És nem tudták feldolgozni a dolgot, hogy most hogy van ez. Jézus megígérte, hogy visszajön értünk, magával visz bennünket, és most mi sorban megyünk el. Mi történik? Igazat mondott akkor Jézus, vagy nem mondott igazat? Ezért ír Pál apostol erről a kérdésről, ezért írja azt, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől. Fordított dolog történt, mint Ádám és Éva esetében az Édenkertben, akik, amikor vétkeztek Istennel szemben, akkor tudjuk jól, meghaltak lelkileg, elszakadtak az Istentől, félni kezdtek tőle, megromlott a kettejük közötti kapcsolat, igazából tehát a házasságukban is átélték a halált, A kis halált, ugyanúgy, ahogy ma is nagyon sok ember átéli a házasságában is a kis halált, amikor megszakad a bizalmi kapcsolat, vagy akár el is válnak. Tehát átélték a halált lelki értelemben, aminek aztán következménye volt az, hogy később fizikailag is át kellett, hogy éljék. A tesztalonikaiak fordított helyzetben voltak, ők újjászülettek, ők hívőké lettek, lelkileg éltek örökké, viszont fizikailag jött a halál. És ez kétségbe ejtette őket. Ugyanúgy, ahogy a minket is. Egy bizonyos ideig, ahogy a tesztalonikaiak, mi is tagadhatjuk a fizikai halált. Lélektanilag tagadhatjuk azt, egy bizonyos mértékig el tudunk menni. Egy bizonyos mértékig azt hiszi a tudat alattink, hogy hát persze a tragédia csak másokkal történhet meg. Velem soha. A fertőzést én nem kaphatom meg. Velem ez nem eshet meg. Az autó engem nem üthet el, és így tovább. Egy bizonyos ideig elmegy ez, viszont amikor már az ember szembesül azzal, hogy egyre többen halnak meg a korosztályomból, egyre kevesebben vagyunk, akkor egyre kevésbé tudja kikerülni ezt az ember. És persze azzal is szembesülünk, hogy egyre kiszámíthatatlanabb a vég, bármennyire is modern a társadalom, egyre kiszámíthatatlanabb az, és mikor lépek le rosszul a járdáról, mikor kapok el egy fertőzést, és az is párosul még a félelemhez, hogy azt is átéljük, hogy egyre kevésbé tudjuk megvédeni magunkat a véggel szemben. Pál apostol nem is javasolja azt, hogy meneküljünk a haláltól, hanem azt mondja, hogy szembe kell nézni vele. Ezért hozza elő a témát. Nem szeretném, ha tudatlanok lennétek a halál az elhunytak felől. Nem hallgat a témáról, megtehette volna ezt is, hogy mint a gyülekezet vezetője, erről szépen hallgat. Jobb, ha nem beszélünk róla, mert ez félelmetes kérdés. Valóban félelmetes kérdés. Megfigyelték ezt is lelki gondozók, hogy a kórházban, akik, hogyha ápolóknak, orvosoknak haldoklóhoz kell menni, akkor sokkal lassabban érnek oda, mint ha egy olyan beteghez mennek, akiről tudják, hogy felépülhet. Lelassulnak. Vagy mondhatok egy ilyen személyes példát, hogy amikor megtudtam aznap hajnalban, hogy meghalt édesapám, és siettem Békés Csabára, egy olyan 10 kilométerre Békés Csabától leálltam. Kiszálltam az autóból. A halál félelmetes dolog. Nem azt mondja Pál, hogy nem az. Hanem azt mondja, hogy szembe kell nézni vele. Mi az, ami akadályozza, hogy szembe nézzünk vele? Sokszor emberi kapcsolatok helytelensége az, ami ezt akadályozza. Egyszer egy halálos beteg ember lelki gondozói kapcsolatba került a lelkészével, és beszélgettek a kórházban. És a beszélgetésből kiderült az, hogy attól fél a beteg, hogyha ő meghal, akkor a felesége ugyanúgy élne tovább, mint ha semmi sem történt volna. Úgy érezte, hogy ő nem elég értékes a családban ahhoz, hogy észrevegyék azt, hogy eltűnt. Minden marad a régiben. Ez volt az érzése. És ezért nem nagyon mert szembenézni a halállal. Persze ez megváltozott akkor, amikor már mert beszélni ezekről a mély érzésekről, a szívének a gondolatairól, a lelki gondozóval. Miért érezte azt, hogy nem értékeli eléggé a felesége? Azért, mert ezt szóvá is tette. Ez az ember egy gyülekezetben presbiter volt, bibliakört vezetett, énekkari tag volt, részt vett a gyülekezeti munkákban, a felesége viszont azt mondta, hogy minek mész te oda? Azzal nem hozol pénzt a konyhára. Okos érv, csak hogy kiderült, hogy a férfi számára az érték nem a pénzszerzés, hanem az Istennel való kapcsolat. Azt gondolom, hogy nincs egyedül ezzel ez a haldokló. Nagyon sok családban megosztanak az értékek. Van, aki számára Jézussal való kapcsolat az érték, van, aki számára a pénzszerzés. Tisztázzák ebben a beszélgetésben, hogy számára a halál nem a pénzszerzésnek a megszűnése, hogy most már ő nem tud pénzt szerezni, hanem a halál számára az értékes tevékenység befejezését jelenti. Tehát például mondjuk az énekkarban való részvétel megszűnése. Szerintem átélték itt is testvérek, hogy milyen fájdalom, amikor megszűnik egy énekkar. Ez is egy kis halál. Számára a halál az, hogyha ha megszűnik az értékes tevékenység, az Istennel való kapcsolat ápolásának a lehetősége. És mindjárt tisztázzák a beszélgetés során, hogy ez most értékes tevékenység, hogy mindezt megbeszélhetik egymással. És ezt egy mosollyal nyugtázza a haldokló. És hát mindennél jobban vágyik arra, hogy a felesége egyszer elmondja neki azt, hogy te vagy a leghűségesebb. Te vagy a legigazabb férj a világon. Erre vágyik. Ennyire egyszerű, amire vágyik, és ami megakadályozza őt abban, hogy merjen szembenézni az elmúlással. És azt mondja, hogy persze, van, amikor a felesége kedves, van, amikor úgy látszik, hogy értékeli, különösen akkor, hogyha beteg. De amikor meggyógyul, hazakerül, akkor ismét olyan, mint egy pokróc. Hát nehéz kérdések ezek. És akkor a lelkésznek adódik az ötlete, hogy miért érzi azt, hogy az ő hite megtartja. Hogyan történt ez? Hát azért, mert Jézus Krisztus a közvetítő köztem és Isten között. És ő az, aki helyre tette a kapcsolatunkat. Adódik ebből az ajánlat. Én is közvetítő lehetek közte és a felesége között. És hála Istennek ebben az esetben ez a közvetítés úgy sikerült, hogy megértette a feleség, hogy mire van szüksége a férjének, és elmondta neki könnyek között, hogy te vagy a legértékesebb, leghűségesebb férj, akit csak ismertem. Milyen apróság kell ahhoz, hogy az ember szembe merjen nézni a halála, hogy érezze, hogy bizonyít űrt hagy maga után. Hiányolni fogják. Pál apostol azt mondja, hogy nézzünk szembe a halállal, és bízzuk rá magunkat Isten szeretetére, amelyről énekeltünk is. Bízzuk rá magunkat teljesen, hagyatkozzunk rá. Valaki így mondta, hogy hagyatkozzunk úgy rá, mint egy nyugágyra. Szépen dőljünk bele az Isten szeretetébe. Semmit nem kell aggódnunk, semmit nem kell tennünk. Az Isten szeretete megtart. Amikor elolvastam a heti igét, mint köszöntő igét, akkor ez a gondolat támad bennem, hogy milyen jó, hogy az ítélet vasárnapján egy ilyen köszöntő ige hangzik el, hogy íme most van a kegyelem ideje. Íme most van az üdvösség napja. Az ítélet, az Isten szeretetének az ítélete ez. Most van számodra az üdvösség napja. Csak rá kell teljesen hagyatkozni. Pál apostol sem mond semmit az elítélésről ebben az igében, nem mintha nem lenne, de azt mondja ezeknek a hívőknek, ezeknek a tesztolonikaiaknak, hogy elég, hogyha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, és akkor az bizonyos. előhozza az elhunytakat, és leírja a folyamatot, hogy hogyan történik, milyen sorrendben, feltámadása, Krisztusban elhunytak feltámadása, aztán mi, akik élünk, megmaradtunk, az átváltozás, elragadtatás, és így mindenkor az Úrral leszünk. Elég az, hogyha hisszük, Jézus meghalt és feltámadt értünk. Így kell beledőlni az Isten kegyelmébe, szeretetébe. Mi az, ami segít nekünk akkor elhordozni a szenvedést, a szembenézést az elmúlással? Azt, hogy tudjuk, hogy mi vár ránk utána. Azt, hogy tudjuk, hogy mindenkor az Úrral leszünk. És ezzel vigasztaljuk is egymást. Amikor valamilyen nem szeretem élmény következik, akkor azt mindig sikerül legyőzni akkor, hogy tudom, hogy utána valami más jön. Tudom, hogy ez ideiglenes. Amikor elvittek katonának, tudtam, hogy ez ideiglenes. Utána folytathatom a teológiát, utána együtt lehetek a párommal. Ez mind-mind segít abban, hogy amit nem szeretek, azt túlvészeljem. Akinek tönkrement közben a párkapcsolata, azt sokkal jobban megviselte. Az a röpke egy év. Vagy akinek nem volt senki, aki várja. És Jézus egy ilyen köztes állapotot vállalt akkor, amikor erre a földre megszületett az Isten országából, és utána visszament. Ezt a köztes állapotot, ezt a 33 évet vállalta azért, hogy együtt legyen velünk is, akik ebben a köztes állapotban vagyunk. És ezért hirdeti Pál apostol, hogy ne legyetek tudatlanok az elhunytakkal szemben. Nála leszünk. Jung azt mondja, hogy pszichológiai szempontból sem lehet végnek nevezni a halált, hanem így mondja, hogy a célnak. Célnak lehet nevezni a halált. Hogy lehet ezt így értelmezni? Az a célunk? És ezért aztán úgy folytatja, hogy az életnek a dele után már csak az ember marad eleven, aki az élettel, az életével, az elmúlásra készül. Aki mer szembenézni az elmúlással. Hát hogy lehet így élni? Meg hogy lehet, célnak tekinteni a halált? Talán jobban megértjük, hogyha azt mondom, hogy volt egy ember, aki többször próbálta magát megölni, nem sikerült, nagyon sokat szenvedett lelkileg is. Nyilván át tudjuk érezni, hogyha valaki meg akar halni, akkor mennyit szenvedhet, mennyi megpróbáltatásban lehet része. És aztán egy gyülekezetben hitre jutott és elfogadta Jézust megváltójának. És utána úgy tett bizonyságot, hogy végre sikerült megölnöm magamat. Vagyis arról beszélt, amiről Pál apostol, hogy öldököljétek meg az óembereteket. Tehát ami miatt szenvedett, amit nem szeretett magában, azt végre a kereszt vízben meg tudta folytani. Hiszen ez történik, ennek az előképe van a keresztségben. A Krisztusban megfeszítetünk. Új életre támadunk. Ez a keresztségnek a történése. A keresztvízbe folytjuk bele az óembert, és feltámad az új ember, az új élet. Ezt kell megélni nekünk, különösen életünk delelőjét követően, mondja egy nagy pszichológus. Igaza van. Pállal együtt. Mondhatjuk, hogy ez így igaz. Hála Istennek, hogy nekünk megadatott a lehetőség, hogy halálba adjuk az óemberünket, a bűneinket, hogy céllá legyen ez a halál, hogy egy új élet kezdődhessen, amelynek aztán még a fizikai halál sem vett véget. Pál apostol meghalt, és ezért tudott szembenézni a halállal. Ezért tudta a tesztolonikai gyülekezetet is lelki gondozni ilyen szempontból. És végül, már csak egy gondolat, Honnan tudjuk, hogy melyik hit a helyes? Azt, hogy a halála mindenek vége, és csak a múltról beszélhetünk, vagy pedig, hogy vár ránk Isten szeretetében, Jézus Krisztus kegyelméből egy örök élet. Megint csak Jungot idézem, aki egyszerű paraszti, józan paraszti ésszel azt mondja, hogy gondoljuk csak át. Mitől tudták meg az emberek, az állatok, hogy mely növény az, amelyik mérgező, és melyik az, ami jó? Megették, és a mérgezőtől beteg lett az ember. Tudta, hogy ez nem jó, nem tesz jót neki. Ezt kerülöm. Azt mondja, ugyanígy van az örök élettel, vagy a halál véglegességével kapcsolatban. Szóval tegyük fel, hogy halálfélelmünkben, mert félünk attól, hogy elmúlunk, gyomorgörcsöt kapunk. De hogyha hiszünk az örökké valóságban, akkor elmúlik a gyomorgörcsünk. Melyik az, amelyik a helyes hit? Melyik az, amelyik jót tesz nekünk? Csak döntsük el. Menjünk haza, döntsük el, józan paraszti eszünkkel. Mi az, ami a javunkra szolgál? És annak megfelelően, ahogyan döntöttünk, menjünk haza, és vigasztaljuk egymást ezekkel a szavakkal. Ha mi is ezt tesszük, amit Pál apostol tett a tesztalonikaiakkal, hogy elmegy, és azt mondja, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek, ha mi is ezt mondjuk a családtagjainknak, a mellettünk lévő betegnek, gyászolónak, ismerősnek, haldoklónak, ha ezt mondjuk nekik, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek, a halállal kapcsolatban mindenkor az Úrral leszünk, csak hidd, hogy Jézus meghalt és feltámadt, akkor ez óriási dolog lesz. Isten segítsen bennünket ebben. Ámen. Úrunk Jézusunk, Te vagy a feltámadás és az élet. Add hinnünk, ha benned hiszünk, nem halunk meg soha. S ha meghalunk is, élünk ebben a hitben. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, hogy vigasztalhassuk egymással, egymást mindig ezekkel a szavakkal. És végül arra is kérünk, hogy ne csak arra készüljünk, hogy el kell mennünk, hanem arra is gondoljunk, hogy meg kell érkeznünk hozzád. Amen.